A Magyar Nemzeti Bank eddig kamat döntőülésén 75 bázisponttal 8,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot. A jegybank alelnöke a döntést követő sajtótájékoztatón azt mondta, új szakaszba lép a monetáris politika, ezt követően kisebb kamatcsökkentések jönnek majd. A korábbi februári ülésen nagyobb ütemű 100 bázispontos kamatvágást hajtott végre a jegybank, a monetáris tanács azonban már akkor jelezte, valószínűleg csak átmeneti gyorsításról volt szó. A jegybank alelnöke a mostani ülést követő sajtótájékoztatón elsőként a gazdaságban zajló alapvető folyamatokat értékelte.
A elmúlt hónap folyamatait értékelve azt látjuk, hogy az inflációs alapfolyamatokat két ellentétes hatás alakítja, a forint árfolyamának elmúlt hónapban látott gyengülése és a reálgazdaság gyengébb ciklikus pozíciója.
Virág Barnabás beszélt a monetáris tanács döntéséről is.
A monetáris tanács három forgatókönyvet, három döntési opciót tárgyalt, 50, 75 és 100 bázispontos kamatcsökkentés volt az asztalon a márciusi döntés során. Mérlegelve a makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat, a monetáris tanács döntése egyhangulag 75 bázispontos kamatcsökkentés volt. Új pénzpiaci közegbe léptünk, a pénzpiaci közeg megváltozott. A növekvő kockázatkerülés a februárinál lassabb kamatcsökkentési ütemet indokolt.
A jegybank alelnöke közölte, az első fél év végére az alapkamat 6-7% körül alakulhat, de reális forgatókönyvnek a 6,5-7% tekinthető. Virág Barnabás ismertette a jegybank friss inflációs és növekedési várakozását is.
A magyar gazdaságban még egyszer általános a dezinfláció, a munkaerőpiac erős feszessége az elmúlt hónapokban oldódott. Azt látjuk, hogy az infláció a következő hónapokban még a tolerancia sáv felső szélének közelében alakul, ugyanakkor az év közepén, főként bázishatások miatt átmenetileg várhatóan emelkedik. 2024 átlagában korábbi prognózisunknál, decemberi prognózisunknál alacsonyabb, 3,5-5% közötti inflációs pályára számítunk 2024-ben. Talán érdemes megemlíteni, a decemberi prognózis ennél 0,5 ponttal magasabb, tehát 4-5,5%-os inflációs pályát jelzett. A GDP tekintetében 2024-ben a belső kereseti tételek támogatják majd a hazai GDP fokozatos bővülését. 2024-ben 2-3%-os gazdasági növekedésre számít a jegybank. Itt is volt egy módosítás a decemberi prognózishoz képest, akkor ugye 3-4% volt a prognózisunk, az idejévi prognózis lefelé mozdult.
A fegyelmezett monetáris politika továbbra is elengedhetetlen. Cél az, hogy az infláció tartósan 3% körül alakuljon, összegezte a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Kiemelkedő pénzügyi eredménnyel zárta a 2023-as évet az MBH Bank. A pénzintézet korrigált adózás előtti eredménye meghaladta a 345 milliárd forintot. A részletekről Krizsanovics Pétert, az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét kérdeztem.
Kiemelkedően sikeres évet zártunk. A tavalyi év során az értékteremtésünket legjobban megragadó, korrigált, teljes átfogó adózás előtti eredmény az 345 milliárd forint lett, de hogyha minden korrekciótól eltekintünk és összehasonlítjuk magunkat a versenytársakkal, a szektorral, akkor azt lehet mondani, hogy a return on equity, tehát a tőkearányos megtérülési mutatónk az 20% fölött volt, a korrekciókkal együtt 33% fölött volt, ami egy nagyon erős jövedelemezőségről tesz tanúbizonyságot. Miközben a tőkehelyzetünket, a tőke megfelelésünket azt tovább tudtuk erősíteni, és az üzleti piaci pozícióinkat is vagy növeltük, vagy stabilan tartottuk. Tehát ezen metrikák mentén összefoglalóan egy nagyon erős évet zárt az MBH csoport, miközben lezártuk a fúziót és akvizíciókat hajtottunk végre.
Ezen akvizíciók között van a Fundamenta lakáskassa többségi tulajdonának a megszerzése, lezárult az ezzel kapcsolatos folyamat, pont került ennek az akvizíciónak a végére. Mit várnak ettől az akvizíciótól?
Ez egy óriási eredmény, nagyon nagy munka volt, és nagyon örülünk, hogy sikerült megvalósítani. Önmagában már az akvizíció pillanatában is növeltük az ügyfélbázisunkat több mint 500 ezer ügyféllel. Piaci részesedésünket a lakáshitelezésben és a lakossági betétekben 20% fölötti szintekre, ami egy már önmagában egy meghatározó pozíció, és azt gondoljuk, hogy ezekkel az ügyfélkapcsolatokkal további növekedést tudunk majd elérni, ez tovább katalizálhatja a növekedésünket, úgyhogy elsősorban ebben bízunk, és ezek a terveink, hogy ezen az ügyfélbázison tovább növeljük mind a lakáshitel portfóliónkat, mind az egyéb lakossági szolgáltatásainkat.
Krisanovics Pétert, az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Stabil maradt 2023-ban az MBH Bank hitelezési tevékenysége. A magas kamatszint miatt ugyanakkor a jelzálók hitelezésben nagyobb visszaesést tapasztaltak, míg a fogyasztási kölcsönöknél nem volt keresletcsökkenés, mondta az Inforádiónak a pénzintézet standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese. Ginszer Ildikóval beszélgettem.
Különösen valóban a fedezeti jelzálók hitelekre volt igaz egyébként, ott 2023-ban az előző évhez képest egyébként közel 2/3-ával csökkent a hitelkereslet. Ez alapvetően az év első felére, az első 3/4 évre volt igaz, és az utolsó negyed évben azért már láttunk egy élénkülő keresletet, köszönhetően véletlenül annak, hogy számos támogatott termék egyébként kivezetésre került, újak kerültek bevezetésre, és azok, akik még a korábbi konstrukciókból szerettek volna részesülni, ők újra megjelentek a jelzálók hitelpiacon, mert azért elindult ugye a kamatkörnyezet csökkenése, ez hatott a jelzáloghitelekre, és ugye a tavaly ősszel bevezetett önkéntes THM plafon, ami ezt többek között az MBH Bank is csatlakozott, is segítette azt a folyamatot, hogy érdemben csökkenjenek a jelzáloghitelek kamatai.
A fogyasztási hitelezésben is volt visszaesés, vagy ott nem volt tapasztalható olyan fajta beszakadás, mint a jelzáloghitelezésben?
Ott korán sem volt tapasztalható ez a visszaesés, sőt egyébként voltak olyan hónapok, amikor meg előző évvel összehasonlítva egyébként magasabb fogyasztási hitelkeresletet eredményeztek, tehát ez egy lényegesen stabilabb piac volt, egy picit talán átalakult ugyanakkor a fogyasztási hitelek iránti kereslet, erősödött a hitelkártya, folyószámla hitel, áruhitel, meg is az MBH Bankban mindenféleképpen, de a piacon is összességében azt látjuk tényleg, hogy ez egy stabilabb piac volt tavaly.
2024-re milyen várakozások vannak? Ugye említette azt, hogy már az év végén 2023-ban már a jelzálók hitelezésben is volt élénkülés, és 2024 első két hónapjában is kifejezetten már érezhető volt egy felfutás.
Így van, 2024 első két hónapjára most rendelkezésre álló adatok alapján azért azt látjuk, hogy közel duplázódott egyébként a jelzálók hitelek iránti kereslet, úgyhogy az a megnövekedett volumen, amit a tavaly év végén láttunk, az tovább ment, és erre számítunk az év elkövetkezendő időszakában is, sőt egy ennél is intenzívebb növekedésén azt gondolom, ami várható, hiszen ez segít egyébként a tovább csökkenő kamatkörnyezet, és ezáltal ugye a lényegesen mérséklődött jelzálók hitelkamatok, a tavaly esetleg elhalasztott kereslet megjelenése a hazai piacon, tehát a sok pluszhoz és egyéb támogatott konstrukciókhoz kapcsolódó intézkedések, amik önmagukban egyébként több 100 milliárd forintnyi hitelkihelyezést vetítenek előre 2024 évben. A fedezetlen hitelek esetén is számítunk növekedésre, talán ekkora volumenben nem, de én is azt gondolom, hogy 24-ben azért egy ilyen 10-15-20%-os mértékben nőhet tovább a fogyasztási hitelek piaca, mind a személyi kölcsön, mind az egyéb hiteltermékek oldalán.
Ginszer Ildikót, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettesét hallották. Idén növekedhet a vállalatok beruházási kedve, így az MBH Bank vezetői arra számítanak, hogy a vállalati hitelezésben ebben a szegmensben erős lehet a 2024-es év, mondta az Inforádiónak a pénzintézet egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese. Szabó Leventét kérdeztem.
Pozitív eredményekről tudok beszámolni. Piacvezető szerepünket megtartottuk 2023-as évben. Ez a hiteloldalon 19,4%-os piaci részesedést, betéti oldalon pedig 20%-os piaci részesedést jelent. A volumeneket, abszolút volumeneket is növelni tudtuk. A hiteloldalon közel 6%-os növekedést értünk el a tavalyi évben. Ez azt gondolom, hogy ez egy szép teljesítmény, hiszen hiteloldalon hitelfelvételi kedv azért viszonylag limitált volt a vállalati oldalon. A betéti oldalon pedig ez közel 15%-os növekedést jelentett. Ez pedig azt mutatja, hogy a vállalatok a tavalyi évben nagyon sokszor, amellett, hogy a beruházásaikat elhasználták, választották, amellett egy sokkal voltosabb működési modellre álltak át, és sokkal nagyobb likviditási pufferrel dolgoztak, ami nyilvánvalóan betéti ágon látszott a mi működésünkben. A 2024-es évre a várakozásaink, a hitel oldalon azt gondoljuk, hogy a hitelfelvételi kedv nőni fog, azt gondoljuk, hogy a hitelezésnek a dinamizmusa nőni fog, és azt gondoljuk, hogy azzal, hogy az idei év második felében az elhalasztott beruházásokat a vállalatok eszközölni fogják, és meg fogják valósítani, hogy elkezdik megvalósítani. Azt mi látni fogjuk a beruházási hiteleknek a növekedési dinamizmusán, és jönni fognak ezek a hitelkérelmek, amiket mi nagyon szívesen természetesen kiszolgálunk. A megtakarítás oldalon, illetve betéti oldalon mi azt gondoljuk, hogy az a betétállomány, amit van nálunk, az körből megmarad, de a betéti oldali növekedési dinamizmus az a tavalyi évitől el fog maradni, pontosan azért, mert kevésbé megtakarítanak majd a vállalatok, inkább a beruházásokra fognak koncentrálni az idejében.
Tavaly novemberben elindult az MBH Bank befektetési bankja. Miben tudnak plusz kiszolgálást nyújtani a befektetési bankban az ügyfeleknek, és mekkora az érdeklődés?
A tavalyi év novemberében indítottuk el a befektetési bankunkat, amely egy angol szász modell, ami azt akarja, hogy egy külön entitásban, egy lányvállalatban, egy befektetési bankunkban szolgáljuk ki ezt az ügyfélszegmens, illetve ezt a termékszegmenst nyújtjuk az ügyfeleink részére. Körülbelül egy olyan 250 ezer értékpapírszámlát vezetünk egyébként jelenleg, és azt gondoljuk, hogy ez a modell, hogy mi külön entitásban szolgáljuk ki ezeket az igényeket, ez egy rugalmas modell, ezzel a modellel könnyebben és gyorsabban fog tudni reagálni a piaci kihívásokra, különböző termékigényekre, szolgáltatási igényekre, egy rugalmasabb szolgáltatást tudunk adni az ügyfeleknek, könnyebben fogják tudni mind a hazai, mind a nemzetközi tőkepiacokat elérni rajtunk keresztül, és azt reméljük, hogy ez a modell, ez egy alappillére lesz annak a stratégiai célnak, annak a stratégiai cél megvalósításának, hogy szeretnénk ebben a szegmensben is piacvezetőkké válni az elkövetkező 3-4 évben.
Szabó Leventét, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettesét hallották. A CIB Bank történetének legsikeresebb éve volt a 2023-as a társaság vezetői szerint. A csaknem 64 milliárd forintos rekordnyereség mellett ugyanis a pénzintézet hitel és betétállománya is messze a piaci átlag felett növekedett, mondta az Inforádiónak a CIB Bank elnök vezérigazgatója. Simák Pált kérdeztem.
2023 az egyik legsikeresebb éve volt a CIB Banknak, a CIB Bank történetében. Legfontosabb számokat, amit én kiemelnék, az a növekedésünk. Hitelállományban mi tavaly 9%-kal tudtunk bővülni, és betétállományban 12%-kal tudtunk növekedni. Ez azért releváns szám, mert az összbanki hitelállomány növekedés Magyarországon az közel 0% volt, a betétállomány meg 1%-ot csökkent. Tehát így ebben a kontextusban a mi növekedési ütemünk, azt mondhatnám, az egyik legmagasabb és a legjobb a magyarországi nagybankok közül. Az eredményünk az egy ilyen 64 milliárd forintos nagyságrendű nyereség volt, ami egy ilyen 21,5%-os tőkére vetített hozam. A magyar bankpiaci átlag az körülbelül 19,5%, tehát viszonylag a banki átlaghoz közel kicsit fölötte volt a nyereségességünk. Ami szerintem kivezetten egy pozitív elem, az a portfólió minősége a bankunknak, mert ezt a növekedést úgy értük el, hogy a nem teljesítő hitel aránya a bankunknak 1,9% volt, és ezen belül a 90 napon túli késedelmes arány, tehát aki nem fizeti vissza a hitelét, az 0,6%, tehát majd elenyésző, és ez is körülbelül egyharmada a magyar banki átlagnak. Ezeket emelném ki, mint legfontosabb elem, talán még a digitalizációról mondanék egy gyors szót, hogy a 84%-os penetráció van nálunk a digitalizált ügyfélkör arányában, ami egyik legmagasabb a magyar bankpiacon, ami visszaigazolja a digitális stratégiánknak a sikerességét, hogy nagyon sokan használják a csatornáinkat, és ezen keresztül tranzaktálnak velünk. Az értékesítéseknek a kb. 40%-a történik digitális csatornákon.
A 2024-es évre mit várnak? Azt várja a gazdasági kormányzat is, hogy 2024 kedvezőbb év lesz.
Mi is optimisták vagyunk a gazdaságban, gazdaság fejlődése kapcsán. Hogyha kiemelnék egy pár ilyen makró számot, akkor mi ilyen 2,5%-os GDP növekedéssel számolunk 2024-re a tavalyi enyhecsökkenéshez képest, illetve az inflációt mi is úgy látjuk, hogy sikerülni fog éves átlag szinten a 4-5% körülre levinni, aminek a hatására mi azt látjuk, hogy az euróforint árfolyama stabilizálódni fog olyan 385 forint nagyságrendjében, és tulajdonképpen ami leginkább befolyásolja a működésünket, az a kamatszint, amely tavaly átlagosan 14%-os volt, azt mi idén úgy, hogy 5-6%-ra fog csökkenni év végével az átlagkamat, ez ilyen éves átlagban 6,5-7%, tehát 7%-kal alacsonyabb lesz a kamatszint, aminek két hatása van, egyrészt a banki bevitelekre lesz csökkentő hatással, de nagyon bízom benne, hogy ez a hitelezésnek az aktivitását tovább tudja majd emelni 2024 folyamán.
Simák Pált, a CIP Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Magyarország továbbra is a sereghajtók közé tartozik abban, hogy mekkora nálunk az egyfőre jutó vásárlóerő, ez derült ki az Eurostat gyors becsléséből. Hazánk az uniós átlag 76%-án áll a horvátokkal holt versenyben. Szlovákia, Lettország és Bulgária van mögöttünk a régiós fejlettségi rangsorban. A részletekről Szabó Dánielt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Ez az adat azt mutatja, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok alapján a bruttó nemzeti össztermékről kiadott adatot, azt indexálják aszerint, hogy az adott országban milyen a relatív árszínvonal a legfőbb fogyasztási termékeknél, valamint az iparban fontos ármutatóknál. Így végül is egy ilyen egyensúlyi állapot jön létre, tehát nem az fog számítani, hogy mondjuk a egyik országban sokkal drágább egyfajta termék, míg a másikban sokkal olcsóbb, hanem ezeket kiegyensúlyozzák, és akkor ez alapján nézik meg, hogy a nemzeti ösztermék az pontosan mire is elég. A vásárlóerő paritás méri, hogy mennyi terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában egy másik valutához mérve, ezzel figyelembe véve a különböző országokban lévő eltérő árakat. Amikor pedig ezt a GDP-re vetítjük, akkor relatív árszínvonalakat is meghatároznak a statisztikai hivatalok, hogy könnyebben össze lehessen hasonlítani ezeket a mutatókat.
Tulajdonképpen azt mutatja ez a mutató, hogy ha magas a vásárlóerő paritás, akkor az egyben azt is jelenti, hogy abban az országban jobban élnek az emberek?
Lényegében azt jelenti, hogy több szolgáltatást és több terméket vásárolhatnak, mint egy másik országban, ahol alacsonyabb ez a mutató.
Magyarország az Európai Unió átlagos vásárlóerő paritásához képest mennyit tud fölmutatni? És mondjuk mi az átlag, tehát ki az átlag?
Az átlag most nagyjából Franciaország, pont 101%-on áll ebben a mutatóban. Magyarország, mint említettem, 76%-on áll az Eurostat adatai szerint. Ez ugye inkább az alsó háza az Európai Unió teljesítményének. A régióból egyébként például Csehország az, amelyik Szlovéniával együtt 91%-on áll, tehát ők már nagyon sokat zárkóztak föl az átlagos európai életszínvonalhoz. Úgy egyébként, hogy ezek a nagy gazdaságok is, meg a fejlett államok is azért a koronavírus járvány, sőt azután is több éven keresztül gazdasági növekedést produkáltak, és mondjuk az inflációs mutatóik, meg a relatív árszínvonaluk nem feltétlenül azonos ütemben változott, mint Magyarországon.
Az énen álló országok, tehát Luxemburg és Írország, az mennyivel haladja meg az uniós átlagot?
Luxemburg az nagyjából az uniós átlag fölött van 140%-kal, míg Írország 112%-kal. Ez leginkább azért a nagy multinacionális cégek adóközpontjainak bejelentése miatt van így. A tényleges szám az valószínűleg ennél kisebb. Szoktak is erre egyébként az Európai Unión belül becsléseket készíteni, de egyébként a két ország az mondjuk a méretéhez képest a nyitott gazdaságoknak köszönhetően így is jelentősen felül teljesít.
Szabó Dánielt, a portfólió elemzőjét hallották. A lakásbiztosítási kampány harmadik hetében 19%-kal nőtt az új kötések száma az egy héttel korábbihoz képest. Ez derült ki a NetRisk adataiból. A márciusi kampányban Budapesten belül a 14., a 13. és a 11. kerület volt a legaktívabb, a vidéki nagyvárosok közül pedig Debrecen. A részletekről Besnyő Mártont, a NetRisk ügyvezető igazgatóját kérdeztem.
Alapvetően egy fokozódó érdeklődés figyelhető meg a piacon, egyre többen jelennek meg akár az oldalunkon, akár más alkuszi csatornákon érdeklődők, akik szeretnék megújítani, frissíteni a lakásbiztosításukat. A harmadik héten 20%-os növekedést tapasztaltunk az előző héthez képest. Az oldalainkon már több mint 200 000-en kalkuláltak, illetve a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján összességében a kampány első három hetében már több mint 200 000-en frissítették és újították meg meglévő lakásbiztosításukat. A növekvő forgalomból mi arra számítunk, hogy ez a szám az utolsó héten akár meg is duplázódhat.
Hogyha területileg nézzük, akkor hol voltak leginkább aktívak az ügyfelek, akár hogyha Budapestet, akár hogyha a vidéki városokat, nagyobb városokat nézzük?
A márciusi kampányban darabszámok tekintetében Budapesten belül voltak a legaktívabbak természetesen az ügyfelek, hiszen itt laknak a legtöbben. Kerület szerint a 14., 13. és 11. kerületben voltak leginkább tudatosak az ügyfelek, ahol már végbe ment a legtöbb váltás. A vidéki nagyvárosok közül Debrecen emelkedik ki, hogyha pedig lakosságarányosan nézem, akkor Székesfehérváron lakók voltak a legaktívabbak, ők újították meg leginkább a lakásbiztosításukat.
Az átlagdíjakra vonatkozóan van adata a NetRiskNek, tehát hogy milyen tólig összegek vannak egy-egy biztosítási, lakásbiztosítási díjban?
Természetesen. Az átlagdíj 34.500 forint környékén alakul jelenleg, ami körülbelül 24-25.000 forintos éves megtakarítást jelent lakásonként, illetve lakásbiztosításonként. Természetesen csak átlagdíj, jelentősen eltérhet az átlagdíj a négyzetméterektől, eltérhet az ingatlan értékétől. Például egy 40-80 négyzetméteres lakás esetében az éves lakásbiztosítási díj 18.700 forint környékén alakult, 80-120 négyzetméteres lakás esetében 32.200 forint volt az az átlagos díj. A családi házak esetében a 150 négyzetméternél kisebb családi házaknál 35.700 forint volt az éves díj, míg a nagyobb családi házaknál a 150-300 négyzetméteres ingatlanok esetében az átlagos díj 53.500 forint.
Besnyő Mártont, a NetRisk ügyvezető igazgatóját hallották. Megérkezett a számlákra a babakötvény után járó éves állami támogatás. 190.000 gyermek 1,8 milliárd forint támogatást kapott, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook posztjában. A teljes babakötvény állomány jelenleg már megközelíti a 330 milliárd forintot, erről már a portfólió elemzője beszélt az Inforádiónak. Árgyellen Ágnest kérdeztem.
A friss bejelentés szerint 190.000 gyermek számlájára érkezett a napokban 1,8 milliárd forintnyi támogatás, és ezeket ugye már jóvá írták a számlán. Ez ugye abból adódik, hogy a babakötvény konstrukciója az úgy néz ki, hogy a befizetések után van egy éves szinten 10%, de maximum évi 12.000 forintos állami támogatás, ami jár, és ugye ez az az összeg, amit most kifizettek.
Ez a konstrukció, tehát a babakötvény milyen kamatot hoz?
Ugye jelenleg a babakötvény az egyik legvonzóbb kamatozású lakossági állampapír, hiszen ugye a babakötvény is egy ilyen infláció követő kamatozású konstrukció, ez azt jelenti, hogy van egy kamatbázis és van egy kamatprémium. A kamatbázis az mindig az előző évi infláció adja, és erre jön egy 3% pontos kamatprémium. És mi ugye tavaly 17,6% volt az éves átlagos infláció, ez a 3%-os prémium hozzáadódik, és így ugye már 20,6%-os kamattal forog a babakötvény.
Mekkora a babakötvény állomány jelenleg Magyarországon?
A március végi adatok szerint ez az állomány megközelíti a 330 milliárd forintot, csak összehasonlításképpen ugye tavaly december végén volt 276 milliárd az állomány, tehát azért egy elég jelentős növekedés volt, de nyilván azért a babakötvénynek az állomány még mindig elmarad például a prémium magyar állampapír állományához képest, de azért tényleg egy szép felfutás lehet látni az itteni állományokban is.
Ennek az évvégi felfutásnak alapvetően mi volt az oka?
Ugye nyilván azt sokan próbálták már előre pénzt alokálni ugye ebbe a konstrukcióba, hiszen ugye azért láttuk, hogy milyen inflációs számok vannak, és lehetett tudni azt már előre, hogy azért igen magas kamattal fog már idén forogni ez a babakötvény. Nyilván sokan gondolkodtak abban, hogy akkor a gyermekeiknek már ilyen megtakarítást fognak indítani, hiszen tényleg egy nagyon vonzó kamatozásról van szó. Más kérdés, ugye, hogy pont évelején volt az a döntés a kormány részéről, hogy korlátozták a befizetések összegét, tehát ugye most idéntől már nem lehet korlátlan mértékben babakötvénybe befektetni, hanem ugye éves szinten ezt 1,2 millió forintban maximalizálták ennek a befizetésnek az összegét.
Árgyellen Ágnest, a portfólió elemzőjét hallották. A héten a Nestlé bejelentette, hogy értékesíti a boci, a melba és a párizsi kocka védjegyeit a Cerbona számára. A döntésről Noszek Pétert, a Nestlé Magyarország vezérigazgatóját kérdeztem.
Hétfőn írtuk alá a Cerbonával a szerződést, és a tranzakció 2024. május 22-én fog zárulni. A lényege annak a tranzakciónak az az, hogy a Nestlénél egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a globális márkákra, és ugye a boci, a melba és a párizsi kocka is kifejezetten helyi magyar márkák. 1991-ben, amikor a Nestlé megvásárolta az akkor Inter csokoládénak nevezett Kft-t, ami gyakorlatilag a Szerencsés Diósgyőri csokoládégyárakat foglalta magába, akkor kerültek hozzánk ezek a márkák. Talán a pontosság kedvéért annyit érdemes megemlíteni, hogy ez nem a Nestlé Hungária tulajdonában van, egyik márka sem, hanem a svájci Nestlé tulajdonában vannak ezek a márkák, és mint márka tulajdonosok igazából ők döntenek arról, hogy melyek azok a márkák, amit a portfólióban szeretnének tartani, illetve melyek azok, amit nem.
Ugye, mint a boci, mind a melba, mint pedig a párizsi kocka meglehetősen kedvelt a fogyasztók körében. A védjegyeket értékesítették, ez egyben garancia arra is, hogy a fogyasztók a továbbiakban is majd, tehát hogyha majd más gyártja ezeket az édességeket, akkor is megkapják a megszokott minőséget?
Én egészen biztos vagyok benne, nekünk meggyőződésünk, hogy a Cerbonánál jó kezekben lesz a boci, ugye ők is egy 100%-ig magyar cég, ami azt jelenti, hogy értik azt, hogy milyen márkákról beszélünk, egy 100%-os magyar márka portfólióról, a bociról, a melbáról és a párizsi kockáról. Nekik a saját termékeik azok egyértelműen egy hasonló, a Nestlé-hez hasonló minőséget hoznak, és azt gondolom, hogy biztosíthatják ők is azt, hogy ezeket a márkákat ugyanabban a minőségben szállítsák. Természetesen nem tudok az ő nevükben beszélni, de nekünk a döntés ez mindenképpen hozzájárult az is, hogy ismerjük a Cerbonának a minőségét.
Noszek Pétert, a Nestlé Magyarország vezérigazgatóját hallották.